OECD adójogi aktualitások a témánk, és hát ebből is kiemelve azt a globális minimumadóra vonatkozó szabályozást, ami már 21 decemberében napvilágra került az OECD által, de azzal együtt még mindig vannak ilyen homályos foltok, és a Gerendi Zoltántól, a BDO Magyarország ügyvezetőjétől, a tanácsadó partnerétől kérünk segítséget, hogy eligazítson ebben minket. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Hát ebben a homályos foltok még lesznek azért egy darabig, de aha, én végigfutok kicsit ennek a történetén, és jó, akkor megnézzünk, hogy ma hol tartunk, mert itt most már Magyarországra is begyűrűzött a téma alkotói szinten, így van. Tehát először az OECD-ről egy pár gondolat. Az OECD az egy 61-ben létrejött szervezet, amelyek az Organization for Economic Cooperation and Development-re jött létre. Ez egy az a korábbi európai szervezetek, a Marshall-segélynek az elosztására létrejött szervezetnek a úgymond a jó utódja, akkor 18 EU-s ország, USA és Kanada hozta létre. Már a 23-ban az OECD-nek 38 tagja van, az utolsó belépő egyébként 21-a Costa Rica volt, és nem tagjai a BRIC országok, tehát Brazília, Oroszország, India és Kína. Na most az OECD hosszú éveken keresztül ezt a nemzetközi kereskedelmet és gazdasági fejlődést a kettős adóztatási egyezményeknek a kidolgozásával, mintegyezményeket dolgoztak ki, és azokat fejlesztették, ülgatták a kommentárokat, és így tovább. Majd 2015-ben jött ez a BEPS fordulat, aminek a hatásáról beszélünk majd most is, amelyik a nemzetközi jövedelemadózásba már konkrétan belenyúlt, és ez a BEPS, ez a Base Eroding Profit Shifting, tehát az adóalapot csökkentő olyan költségelszámolások és olyan műveletek, amelyen egy társaság a magasabb adókulcsú államból ki tudja vinni a jövedelmét alacsonyabb adókulcsúba. Ez tartette meg, teremtette meg gyakorlatban a transferárazásnak a szükségességét, ami az elszámolár, hogy ténylegesen úgy számolnak el az egyes cégek, leányvállalatok, tehát kapcsolt vállalkozásuk, ahogy ez kellene, és erre csináltak 15 pontot. Mindezt egyébként a digitalizáció vagy a digitális gazdaságnak az adóztatása érdekében, mert azért az világosan látható volt, hogy ezek a cégek már a világ bármely részén elő tudnak fordulni, és kellene valami olyan fajta megoldás, ami A. áttekinti, B. szabályozza. És ennek kapcsán jutott el az első lépés a 15-ös BEPS, és utána erre 16-tól, ami az OECD életében egy nagy változás volt, létrehoztak egy inkluzív frameworkot, amelyik már 139 országból állt. Tehát fontos látni az ugrást, tehát 38 tagja van, de ebben a műveletben, ami a BEPS-hez és ez a két pillérhez kapcsolódik, ebben már 139 ország vesz részt, amelyik nemes tagok. 2020-ra kitalálják, hogy két pilléres modellel lehet itt a digitális gazdaságot, meg egyébként a multinacionális cégeket adóztatni. Az egyik, hogy az adott országban, ha egy multinacionális cég gyakorlatilag jelen van, akkor és bizonyos kritériumoknak megfelel, akkor ott is adóztatni lehessen. Ez főleg igaz volt az online kereskedő cégektől kezdve és így tovább, akiknek nincsen fizikai jelenlétük, de mégiscsak van. És az igazából a már sok helyen vagy több helyen meglévő digitális forgalmi adózást próbálja csökkenteni. A másik pedig, ami ma is téma lesz, ez a kettes pillér, amelyik azt mondta, hogy jó lenne, ha globálisan lenne egy minimum társasági adószint mindenhol, ami 15%. De ugyanúgy ezekre a multinacionális cégekre, amelyeknek a limitje az egy 750 millió euró per év forgalom konszolidáltan. Na most mind a kettőt úgy kiszorozva, az elsőnél azt gondolják, hogyha vagy azt gondolták, de ezek mai számok nagyjából, hogy az, ha ezeket a cégeket engedik adóztatni ott, ahol ténylegesen bevételt szereznek, független attól, hogy van-e telephelyük vagy nincsen, az kb. 200 milliárd dollár adóalapot keletkezhet azokban az országokban. Na most, és hát ugye ezt, ha minimális szinten adóztatják a 15%-kal, akkor az egy 30 milliárd adóalapot hozhat.
Zoli, bocsáss meg csak egy fél szóra, hogy ez a minimum adó alap vagy adóztatás, ez azt a célt szolgálja, hogy adó előnnyel ne lehessen azt versenyelőre szert tenni, vagy befektetéseket?
Igen, nagyjából igen. Hát, hogy A, tendencia, ez a BEPS-nek is egy alapelve volt, B, hogy azért ne nyíljanak ki olyan kapuk, tehát valahol legyen egy ilyen homogenizálás.
Igen.
És hogy ne legyenek olyan nagy eltérések a világon, illetve ha nincsenek nagy eltérések, illetve ha maradhatnak eltérések, de is valaki lemond erről, akkor azt az anyaország beszedheti. Tehát gyakorlatilag az a lényege az egésznek, hogyha valaki nem is emeli meg az adókulcsát, mert ő azt gondolja, hogy neki nem kell ez az adóövétel, akkor majd elveszi az ország, ahol a székhelye van az annak a csoportja. Tehát mindenkinek észszerűen erre föl kell jutni erre a szintre. Na most ettől egyébként a globális minimumadótól 200 milliárd, vagy 200-200 is előfordul, de ez ilyen sajtóból olvastam, tehát valószínűleg véletlen egybeesés, 200 milliárd dollár adóbevétel növekedést várnak ettől, hogyha felugrik ez. Most azért ez úgy összességében nem kevés, hogyha ez működik, de azt tudni kell, hogy mindez a játék, ez nem az egész, tehát nem az összes cégre vonatkozik, hanem csak ezekre a multinacionális cégekre. Tehát minden ország úgy vezette be, és itt vált az OECD egy EU alkalmazása, és azon belül egy magyar eseményé, hogy gyakorlatilag a 750 millió eurós, tehát nagyjából a 280-300 milliárd forint konszolidált forgalmat meghaladó cégeknél jöhet ez be. Most ilyen Magyarországon, úgymond magyar jogon is van, tehát azért Magyarországon van 10-15 cég, tehát a MOL, Audi, GE, akkor gyakorlatilag itt van az E.ON, a Samsung, tehát van itt egy csomó cég, Philips, MVM, Tesco, Magyar Telekom, szóval jó egy pár olyan cég van, amelyik ezt a nagyságrendet eléri, és akik ebbe be fognak kerülni, de úgymond, akik ez alatt vannak, azoknak marad, ami van. Tehát azok maradnak a 9%-ban. Tehát amiről most beszélünk, azokat érinti, akik úgymond ebben a nagy ligában játszolnak. És ez egy nagyon fontos dolog, tehát az alapadózásunkat nem fogja a kicsiket, egyáltalán nem fogja, szerintem egyáltalán mivel, mert azok között rengeteg nagy is van, csak ez a 300 milliárd körüli konszolidált forgalom azért nem kevés, azt látjuk Magyarországon. Persze. Na most az EU 2023, ennek a farvizén szeptember 12-én kijött egy direktíva javaslattal, amelyik gyakorlatilag ezt erősíti meg, és egy ilyen BEFIT-nek hívják, ez a Business Europe Framework for Income Taxation, tehát tulajdonképpen ezt a 15%-ot emeli, vagy még hát ilyen nem matáztak el direktíva szintre, és hát gyakorlatilag 2024-től ugye ezt a kettes pillért, tehát a minimumadót mindenhol át kell emelni helyi törvényhozásba, és ez Magyarországon is megtörtént, ez az őszi adócsomagon most jött ki, de, ami hát gyakorlatilag olyan sok újdonságot nem tartalmaz, de azt tudjuk, hogy itt is bevezetése kerül. Annyi a magyar sajátosság van benne, amit már korábban sejtettünk, és a javaslatban is így szól, hogy úgynevezett lefedett adókról beszélünk, amit ez a szabályozás lefed, és az nem csak a társasági adó, amikor a 15-öt számoljuk, hanem Magyarországon hozzá lehet számolni a helyi iparűzési adót, az innovációs járulékot és az energiaellátók jövedelmadóját. Tehát tulajdonképpen a helyi iparűzési adó bekerül ennek a részeként, és így gyakorlatilag ez a kör azért a 9% ilyen szempontból sem ugrik. Plusz, ami érdekes, hogy van 5 év mentességű lehetőség. Tehát, hogy most gondoljunk a nagyobb cégekre, akik jönnek, és most nem csak Akkumulátorra, hanem BMW-től kezdve, és itt azért jönnek ide Magyarországon a nagy cégek, amelyek nemzetközi viszonylatban elérik ezt az értéket, és ő náluk gyakorlatilag helyben tudunk ezzel egy mentességet adni. Most, hogy ez azt jelenti, hogy nekik az anyaországuknál sem kell, de ezt hozzáteszem, ez egy nagyon bonyolult szabályzási környezet, és jócsán fog ezeknél a cégeknél többlet munkát eredményezni, főleg az adó tanácsadói vagy pénzügyi oldalon, de remélhetőleg hát ezt a fajta kifejezetten adó célú beruházás tervezést fogja visszaszorítani. Egyébként a gyakorlatban nem mondom, hogy a probléma túl van tolva, de azt viszont gondolom, hogy az adó egy befektetési döntésnél nem szokott az első dolt lenni. Tehát ezt azért tudni kell. Tehát azért az, hogy a digitális gazdaságnál nyilván lehetett ezzel játszani, hogy hova jelennek be, és itt, de ez a modell azért arra teljes mértékben nem ad megoldást. Tehát úgy néz ki, hogy itt azért ez a kecskekáposzta megindult, vagy létrejött, mert azért azt is látni kell, hogy ezek a nagy globális digitális cégek döntően amerikai hányadóak, és így szerintem Amerika meg fogja kapni azt, amit szeretne, hogy azt a fajta kellő transzparenciát ezeknek a cégeknek a nemzetközi tevékenységéről egy minimális adóteherrel külföldön, ami alapján ők is biztonságosabban tudják őket adóztatni odahazva.
Világos.
Én ennyit gondoltam elmondani, hát ez egy elég hosszú téma, de úgy néz ki, hogy a vége felé közeleg. De ez még biztos, hogy jó pár évig téma lesz, csak hát egy évben azért egyszer-kétszer illik az OECD-ről ennek a műfajnak a keretében is beszélni.
Abszolút, igen. Ugye említetted, hogy vannak és lesznek is még egy darabig ilyen homályos voltak, egy olyan jogalkotási folyamat, hogy halad egyébként, hogy mikor várható, hogy ez egy teljes, normális szabályozás?
Szerintem, ez ugye gondoljatok végig, hogy ebbe 140 ország,
az évek.
Évek, így van. Az EU azt kimondta, hogy 2024. január 1, ezért ráztuk meg mi is magunkat, és ezt vettük napirendre. Kevés céget fog érinteni, szóval tulajdonképpen azért egy normális KKV piacnak ez nem téma.
Világos.
De mivel nagy és komplex cégekről van szó, ezért itt ez egy nagy és komplex, bonyolult munka lesz, ami szerintem rengeteg felkészülést igényel, mind az adóhatósági oldalról, de mind pedig ugye tanácsadói vagy céges oldalról.
Igen.
Azért ez nem lesz egyet, és nem tudom, hogy ezzel tényleg csökkentik-e az adminisztrációt, így viszont biztos, hogy a transzparenciája ezeknek a cégeknek lényegesen meg fog nőni.
Világos, oké, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről.
Nagyon szépen, jó munkát.
Köszönöm szépen neked, szép napot. Szia, Zoli.
Sziasztok.
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk.